28 milliárd forintos pályázat elektromos töltőkre. Magyarország legnagyobb direkt csatlakozású napelem parkját építi a MOL. 2024 a legmelegebb év lesz a világon. 100 millió forint támogatást adott át gyerekeket segítő civil szervezetek képviselőinek az MVM. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
28 milliárd forintos pályázatot hirdetett az Energiaügyi Minisztérium a vidéki elektromos töltőhálózat bővítésére. A tervek szerint a programmal több mint 100 helyszínen létesülhetnek nyilvános e-töltőállomások a következő években. Az üzemeltetők jövő év májusának végéig igényelhetnek forrást a fejlesztésekre, az első pályázat pedig november közepén már be is érkezett, a jelentkező 18 töltőállomás létesítését tervezi 1,8 milliárd forintból. A pályázat részleteiről Cepek Gábor miniszterhelyettest, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát hallják.
2500 töltőállomás funkcionál ma Magyarországon, ez 5400 töltőpontot jelent. Az ideális szám az azt jelenteni, hogy egy töltőre 10 autónak kellene jutnia, ez némi bővítést indokol, de európai viszonylatban megfelelőnek minősíthető a magyar töltőellátottság.
Mennyi egyébként most a regisztrált elektromos meghajtású autó, illetve azok az autók, amelyek elektromos töltésre is alkalmasak, mert ugye a plug-in hibrid is ebbe a kategóriába tartozhat.
Mielőtt erre részletesen kitérnék, engedjen meg néhány mondatot, hogy miért fontos ez a magyar kormány számára, hisz mindannyian tudjuk, hogy a járműipar az az európai gazdaság tartóoszlopa, az Európai Unió szintjén 7% a GDP részesedése, és Magyarországon is 20%. Tehát Magyarországon még jelentősebb a járműipar részesedése a hazai gazdasági teljesítményben. És Magyarország méreténél fogva nem alkalmas arra, és nincs meg az a képességünk, hogy jelentősen befolyásoljuk a járműipar nagy kérdéseit, az, hogy az elektromos meghajtás, vagy a robbanó motor-e a jövő hajtáslánca, illetve hogy milyen karbonlábnyoma van az elektromos gyártásnak, de azt megtehetjük, hogy felkészülünk minden helyzetre. Ez pedig három dolgot takar. Az egyik az, hogy a konnektivitás jegyében a járműiparunkat készítsük föl, mind a keleti, mind a nyugati gyártókra, mind a robbanó motorra, mind az elektromos meghajtásra. A másik, hogy az energiarendszerünk megfelelő legyen, és a harmadik pedig, hogy a használat feltételei alkalmasak legyenek. És ezen utóbbiba csatlakozik be ez a pályázat, és a kérdésére a válasz, a jelenleg 66 ezer elektromos meghajtású autó közlekedik Magyarországon, kb. 4 millió regisztrált személygépkocsit tartunk nyilván, tehát mintegy 1,5%-a a személygépjárműveknek elektromos meghajtású. Ez 22-höz képest egy háromszoros emelkedést mutat, és a célunk az, hogy 2026-ra a jelenlegi 66 ezeres létszámot duplázni tudjuk, tehát mintegy 120 ezer tisztán elektromos meghajtású gépjármű közlekedjen a hazai utakon, és ehhez segít minket ez a pályázat.
Egyébként mit mutatnak a statisztikák, az eladott új autók hány százaléka, mekkora része elektromos meghajtású itt Magyarországon most?
Ez körülbelül olyan 20%-a az, ami elektromos meghajtású a hazai eladott gépjárművekből. Ez Európában a második legnagyobb bővülést jelenti. Málta után a dobogó második fokánál Magyarország. Ugyan az európai elektromos gépjármű eladás kissé megtorpant, de ez Magyarországon nem érezhető. Itt bővülő tendenciát mutat az elektromos meghajtású gépjármű kategóriája.
Kik pályázhatnak elektromos töltő létrehozására?
Fontos megjegyezni, hogy itt elektromos töltő pályázatról van szó, nem pedig gépjármű támogatásról. Célunk az, hogy az ország olyan területére töltőpontokat juttassunk, amelyek ma fehér foltnak minősülnek. 28 milliárd forint áll rendelkezésre, körülbelül 100 új helyszín bevonását tervezzük. Volt egy előregisztráció, amely során 35 érdeklődő jelezte részvételi szándékát. Pályázónként minimum 100, maximum 4 milliárd forintot kaphatnak a pályázók, és a maga projektnek a 90% a támogatás és 10% erő. Ennek a 90% támogatásnak is egy része hitel, a másik pedig visszanemtérítendő támogatás formájába fog rendelkezésére állni a pályázónak, attól függően, hogy KKV-ról, középvállalatról vagy nagyvállalatról beszélünk, és hát a célunk az, nem csak hogy a elektromos töltőknek a számát, hanem az eloszlását jobbá tegyük, és főleg Észak-Kelet-Magyarországra, Dél-Dunántúlra juttassunk töltőpontokat, és ezáltal népszerűbbé és elérhetőbbé váljon az elektromos közlekedés.
A tervek szerint a 100 töltőponton egyszerre hány autó lesz majd tölthető?
Ez a pályázatoktól függ, erre pontos előírás nincsen, de 2-4 töltőpont az, ami jellemző egy töltőállomáson.
Mikorra kell ezeknek elkészülniük? Mikor lesz majd 5400 plusz a 28 milliárd forintból újabb töltőhely kapacitás Magyarországon?
2025 májusáig nyújthatják be a pályázatot az érintettek. A töltőhálózat kivitelezését, az elektromos hálózat bővítését és a csatlakozási pontokat is figyelembe véve a reményeink azok, hogy már 25 végére láthatóak az első eredmények, de 26 első fél évében valamennyi töltőállomás üzembe fog állni.
Milyen feltételek vannak a pályázóknak, mert hogy ugye ön is említette a csatlakozási pontokat, a hálózatot, számít-e az, hogy hova tervezik a töltőpont létrehozását, illetve az, hogy annak az elektromos hálózatban mennyire jó az átviteli kapacitása?
Fontos, hogy a pályázatok elbírálásának sorrendje számít, tehát a benyújtás egy lényeges pont, ameddig rendelkezésre áll a keret, addig van lehetőség a közreműködő Magyar Fejlesztési Banknak a kedvező döntéseket meghozni, és legalább egy olyan helyszínt meg kell jelölni minden pályázónak, amely fehér foltnak minősül, amely olyan régióban van, ahol jelenleg nincs elérhető töltőállomás, és az elektromos rendszert és kapacitást figyelembe véve természetesen oda kell rakniuk, ahol már jelenleg kis fejlesztéssel vagy fejlesztés nélkül megoldható a csatlakozás, de Magyarország energiarendszere kellően fejlett, és sok energiát és pénzt raktunk a magyar kormány részéről abba, hogy energiaválság margóján és azt követően fejlesszük az elektromos rendszerünket, úgyhogy ezzel nem lesz probléma a pályázatok elbírálása során.
Ki üzemelteti majd ezeket a töltőpontokat?
A pályázók.
Milyen feltételek vannak az üzemeltetésre? A szolgáltatási ár, az elérhetőség, napon belül, éven belül, illetve az, hogy meddig kellene üzemelnie?
Természetesen fenntartási kötelezettség terheli a pályázókat, és innentől, miután a támogatásnak megfelelően elkészültek ezek a töltőüzemek, ezek normál piaci rendszerint működnek. Az az érdeke a működtetőnek, hogy ebből profitot tudjon elérni, tehát ő majd a környező piaci viszonyokhoz és a kereslethez fogja igazítani a nyitvatartását és az árazását is.
Az meg van szabva, hogy ez szabadon elérhető kell legyen, vagy irodaházban, egy parkolóházban is ki lehet ezeket alakítani, szóval vannak ilyen speciális szabályok?
Nyilvános töltőállomásokról beszélünk, tehát elérhetőnek kell lenni a régió számára.
Milyen távlati tervek vannak? Mondta, hogy a jelenlegi töltőhálózatot jelentősen szeretnék bővíteni ezen a pályázaton túl is.
Így van, tehát keressük a lehetőségeinket. Ugye az elektromos autók száma növekedni fog terveink szerint. 2026-ra a jelenlegi 60 ezerről közel 120 ezer személygépjárműre, és ehhez kell igazítani majd a töltő infrastruktúrát is, és elsősorban a sűrűségét és az eloszlását kell javítanunk, kevésbé a számát. Ez egy nagy segítség lesz ez a pályázat, de reményeink szerint még 2025 után, 2020-as évek második felében még tudunk olyan pályázatokat kiírni, ami jelentősen javít a sűrűségén a hálózatnak, úgyhogy ezt a munkát tovább fogjuk folytatni.
Azt mondta, hogy hol vannak a fehér foltok, de az ország mely régiója az, amelyik a legjobban ellátott elektromos töltőben?
Jelenleg a töltőállomások közel fele Budapesten és Pest megyében van. Ezen kívül a nagyvárosok elsősorban azok, ahol jelentős sűrűség mutatkozik, tehát a vidéki régiók és a kisvárosok azok, ahol el kell juttatnunk a megfelelő infrastruktúrát, ez a pályázat célja is.
Cepek Gábor miniszterhelyettest, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Magyarország legnagyobb direkt csatlakozású napelemparkjával bővíti zöld áram termelését tiszaújvárosi telephelyén a MOL. A társaság a létesítményt várhatóan 2026-ban adja át, mondta el az Inforádiónak a MOL Petrolkémia vezérigazgatója. Császár Pétert Sipos Ildikó kérdezte.
Ez a beruházás nem az első napelempark beruházásunk. A tiszaújvárosi ipartelepen a MOL Petrolkémiánál már van egy 6 megawatt kapacitású napelemünk, és most ezt megnyolcszorozzuk, egy 48 megawatt kapacitású napelemparkot fogunk építeni, amely 2026 közepén, ha minden jól megy, és a tervek szerint alakul, akkor termelésbe is fog állni. Laikus hallgatóknak lehet, hogy nem jelent sokat a 48 megawatt, hogy egy picit perspektívába helyezem, ez durván 26 ezer Borsod-Abaúj-Zemplén megyei háztartás éves villamos energia fogyasztása. Ugye a mi iparágunkban ez nem jelent ekkora számokat, ez durván a mi éves fogyasztásunk 5%-át teszi ki éves átlagban, de ha egy nagyon nagy napsütéses nyári napról beszélünk, akkor akár a megemelkedett kapacitásunknak a harmadát is tudja biztosítani. Ez egy direktbe bekötött napelempark, ami azt jelenti, hogy a közhasznú hálózatra nem is fogunk termelni, tehát ami itt megtermelt kis elektron molekulák mennek a vezetékeken, ebből csak a MOL Petrolkémia üzemei fognak fogyasztani, ettől hívjuk direktbe bekötött napelemparknak, és ebben a kategóriában ez az ország legnagyobbja.
Van-e hasonló méretű ipari felhasználású napelempark az országban?
Van egy olyan, ami majdnem ugyanekkora, de egy fél megawattal megelőzzük, úgyhogy a dobogó tetején állunk, de van egy másik itt a közeli részében az országnak, ami nagyságrendeket tekintve ugyanez a méret. De ez egy igen nagy direktbe bekötött napelemparknak számít.
Mekkora ennek a beruházásnak a teljes megvalósítási költsége?
A nagyságrendi megvalósítási költség az 40 millió euró, és ahogy említettem is, ez 2026 közepére fog elkészülni. Egy nagyon fontos célja a projektnek, hogy csökkentsük a karbon lábnyomunkat, vagy ahogy szaknyelven szoktuk hívni, az üvegházhatású gázkibocsátásunkat, és ezzel a beruházással 17 ezer tonna, vagy 17 millió kiló széndioxid kibocsátás megtakarítást fogunk elérni. Ez egy nagyon nagy szám, de hogy még inkább szemléltessem ennek a nagyságrendjét, hogy ez mit jelent, hogyha valaki úgy dönt Budapesten, hogy a személygépkocsi helyett vonatba ül, akkor azzal 28 kiló széndioxid kibocsátást tud megspórolni, na mi ezzel a napelemparkkal 17 millió kiló széndioxid kibocsátást tudunk majd megvalósítani.
Császár Pétert, a MOL Petrolkémia vezérigazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Chris Wright, a Liberty Energy energiaipari vállalat vezérigazgatója lehet az Egyesült Államok új energiaügyi minisztere, aki korábban úttörő szerepet játszott a palagáz kitermelés megteremtésében. Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint ez is azt jelzi, hogy az új adminisztráció alatt felpörgetnék az USA-ban a fosszilis energiahordozók kitermelését. Hozzátette, ez nem csak belpolitikai hasznot hozna Trumpnak, de Oroszországot is nehéz helyzetbe juttatná. Varga Mónika interjúja.
A trumpi energiapolitika egyik első lépése az lehet, hogy megszüntetik azt a tiltást, amit még idén januárban vezetett be Biden a palagáz export, illetve az LNG export tilalmára. Ezzel exportőrként lépnek fel az Egyesült Államok a világ energiapiacán, aminek több járulékos következménye van. Egyik az, hogy az Egyesült Államoknak az energiafüggetlenségét még inkább szeretné megteremteni Trump. Másodszor, hogyha energiaexportőrként jelnik meg a világban, akkor ezzel végül is ad abszurdum. Újra lehetne játszani az 1980-as éveket, amikor a Szovjetuniót úgy próbálta és sikerrel próbálta meggyengíteni többek között Ronald Reagan, hogy Szaud-Arábiával és más országokkal együtt megnövelték az energiakitermelést, és a szovjet bevételeket drámaian csökkentették. Akkor Szovjetunióhoz hasonlóan Oroszország is, szokták mondani, félig meddig egydimenziós hatalom, amennyiben a fő exportárut nála is az energiahordozók jelentik. Tehát, hogyha ott lenyomnák az árakat, akkor az orosz bevételek jelentősen csökkenének.
De hát egy alacsonyabb olajár, az mondjuk a saját szavazóinak igen. is jól jönne, hát ott mindenki autóval jár.
Igen, igen. Trump megígérte azt, hogy a különböző megélhetési költségeket csökkenteni fogja. Ezek az utóbbi 3,5-ben 20%-kal nőttek átlagosan, többek között a benzinkutaknál tapasztalható árak miatt, tehát az élelmiszer árakról is szó van. Tehát egyrészt belpolitikailag, másodszor pedig adott esetben akár külpolitikailag is, vagy biztonságpolitikailag is, ezzel az első számok úgymond előnyökhöz juthatna, vagy Trump adminisztráció előnyökhöz juthatna. Az, hogy egy olyan jelölt van, aki egy palagáz kitermelő vállalatnak a vezetője, az részben esetleg egy kicsit megerősítése annak, ami Trumpnak a győzelmét hozta többek között Pennsylvaniában, ahol a palagáz kitermelés rendkívül fontos, a második legnagyobb kitermelő az első támokon belül. Több vélemény szerint Harris többek között azért veszített Pennsylvaniában, ami az egyik kulcsfontossága állam volt, mert ő évekkel ezelőtt a palagáz kitermelés ellen foglalt állást. Igaz, hogy most megváltoztatta a vélemény, de hát nem túl sokan adtak hitelt ennek a párfordulásnak.
A fosszilis energiahordozók kitermelésének felpörgetésével párhuzamosan a klímaváltozás elleni küzdelemből is kiiratkozik az USA?
Igen, itt szinte biztos, hogy Trump megint kilépteti az első támokat a párizsi klímaegyezményből. Ezt már megtette, Biden visszaléptette, most megint ki fogja léptetni. Trumpnak a személyes véleménye az, hogy a klímaváltozás nem elsősorban emberi tevékenységnek az eredménye. Tehát egyrészt úgymond elvi alapon nem nagyon támogatja ezeket a megállapodásokat, másodszor pedig a politikai gazdasági alapon nem nagyon támogatja, ugyanis az a benyomás Amerikában, hogy az amerikaiak nagyon szigorú környezetvédelmi ellenállásokat vezetnének be, azzal a saját gazdaságokat, exportképességüket, versenyképességüket csökkentenék a világban, ugyanis a legnagyobb környezetszennyezők Kína, India és így tovább papíron mindent megérnek, de hát nem nagyon sok minden történik azért a valóságban, tehát magyarul Egyesült Államok versenyhátrányba kerülne, hogyha idézőjelben egyoldalúan ezekhez a nemzetközi sztenderdekhez igazodna, és hát hozzá kell tenni azt, hogy a környezetvédők Amerikában a demokrata párt baloldalán vannak, tehát párt alapon sem nagyon várható, hogy a helyi politikai erők nyomást tudjanak gyakorolni a Trump adminisztráció ezen a téren.
Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az első 10 hónap hőmérsékleti rekordjai alapján 2024 a legmelegebb év lesz a világon a mérések kezdete óta. Az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálata a Copernicus szerint a felszíni levegő globális átlaghőmérséklete 1,5 Celsius fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Kalapos Mihály Ürge Forsász Diánát, a Közép-Európai Egyetem professzorát, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnökét kérdezte.
A hallgató azt gondolja, hogy most mit aggódunk itt a 1,5 fok miatt, hiszen észre se vesszük, nem? Ha egyik szobából átmenjünk a másikba, és 1,5 fok különbségben észre se vesszük. De bizony, már igazából 1 Celsius fok globális átlaghőmérséklet emelkedés az ipari forradalom óta is jelentős hatásokkal jár, tehát látjuk, hogy szélsőséges időjárási jelenségeknek a gyakorisága, az intenzitása és a hossza nagyon megnövekedett. Onnan is láthatjuk, hogy az már egy fok is probléma, hogy a civilizáció körülbelül 10 000 éves történelme során gyakorlatilag végig szinte konstans volt a globális átlaghőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1 Celsius fokos sávból nem nagyon lépett ki. Tehát ez azt jelenti, hogy a civilizáció úgy épült, hogy nagyon finoman van hangolva egy bizonyos klímára. Tehát az, hogy mit eszünk, hol termeljük azt, hogy hol él sok ember, hol nem él sok ember, hol vannak országhatárok, hol vannak virágzó kultúrák, és hol küzdenek a kultúrák a fejlődésért. Ez mind nagyon finoman van hangolva egy klímára. Az, hogy hol van a vagyonunk nagy része, hogy a vagyonunk nagy része, és az infrastruktúra nagy része, az partokon van. Tehát ez mind nagyon függ az előző klímától, amit már elhagytunk. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mennyire hagytuk el ezt a klímát. Azért is érdekes, mert ugye sokat hallunk erről a bűvös másfél fokos határól, hiszen a párizsi megállapodás alapján szeretnénk a globális felmelegedést jóval 2 fok alatt, ideális esetben 1,5 fokkal maximalizálni. Az, hogy meghaladtuk 2024-ben a 1,5 fokot, ez még nem azt jelenti, hogy elment a hajó, még nem ment el, egy-egy év is lehet hidegebb, melegebb, ez még nem feltétlenül jelenti, hogy minden el van veszve, de azt mindenképpen jelenti, hogy föl kell ébredjünk, bizony, nagyon nagy a baj, egyre közelebb érünk olyan hatásokhoz, amiket esetleg már nem lehet visszafordítani.
Mégis mi történik akkor, hogyha nem sikerül ezeket a klímacélokat teljesítenie az emberiségnek?
Minden egyes 10 fok melegedéssel növekszik annak a kockázata, hogy úgynevezett billenőpontokon átmegyünk, tehát olyan hatások indulnak el, amiket már nem tudunk visszafordítani, és nagyon komoly hatása lesz a civilizációra, az emberiségre, a gazdaságunkra. Például talán a hallgatók is emlékeznek, hogy nemrégen egyre többet beszéltünk az úgynevezett atlanti pupuáramlásról, sokkal inkább ezzel kapcsolatban a golfáramlásról hallottunk ugye többet, ez végül is a 2 kapcsolatos. Hogyha ez az áramlás például leáll, akkor Európának nagyon megváltozik az éghajlata, a nyugati, északnyugati partokon jelentősen le fog csökkenni a hőmérséklet, az északi-sarki jég akár lejöhet az Egyesült Királyság déli partjaig is, és közben Közép-Európa lehet, hogy tovább melegszik, ez viszont azt jelenti, hogy 2 régió között hatalmas szélsőségek lesznek, a hőmérsékleti szélsőségek még jobban előidézik az időjárási szélsőséget, tehát a viharokat, a nagy szeleket, a hatalmas hirtelen esőzéseket, de akár hosszú távú szárazságot asszály is. Tehát bizony Európa gazdaságát akár térdre kényszerítheti egy ilyen szélsőséges esemény, egy ilyen billenőpont. Tehát nagyon fontos, hogy például ezt megelőzzük, és bizony egyre több tanulmány figyelmeztet, hogy ettől már nem vagyunk messze, vagy lehet, hogy már nagyon közel vagyunk ehhez, tehát bizony nagyon fontos, hogy lépjünk.
Ürge Forsász Dianát, a Közép-Európai Egyetem professzorát, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnökét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
100 millió forint támogatást adott át gyerekeket segítő civil szervezetek képviselőinek az MVM csoport a 17. alkalommal megrendezett Legszebb napom elnevezésű programján a Millenáris Parkban. A pénzből kapott a többi között a Tűzoltó utcai gyermekklinika betegeiért alapítvány, a Heinpál gyermekkórház fejlesztésért alapítvány, a Dr. Bohóc mosolyszolgálat alapítvány, a Lovas terápia a fogyatékkal élőkért egyesület és az SOS gyermekfalvak. A fiataloknak szervezett programról és a támogatás elosztásáról Mátrai Károlyt, az MVM csoport vezérigazgatóját hallják.
800 gyereket láttunk vendégül, az ország minden tájáról, hátrányos helyzetű, beteg gyerekeket alapvetően, és még vendégül láttunk 300 kísérőt, akik pedagógusok, szülők, akik őket a mindennapjukban segítenek, úgyhogy összesen 1100-an vagyunk itt a Millenárison, 17. alkalommal rendeztük meg az MVM élménynapot, ez egy folyamatosan fejlődő rendezvény, most tudtuk elérni ezt az 1100 főt, szerintem ez egy hatalmas élmény és egy hatalmas dolog, hogy ezt meg tudtuk csinálni.
Mit látnak itt a gyerekek? Gondolom nem energetikai ismereteket oktatnak.
Nem mindig választunk valamilyen tematikát. Tavaly dzsungelbe vittük őket, illetve a dzsungelt varázsoltuk ide a Millenárisra. Azt gondoltuk kollégáimmal együtt, hogy az űrutazás lenne egy jó téma, több szempontból is. Egyrészt ugye Magyarország a második űrhajós tervezi küldeni a világűrbe. Egyébként a 2 űrhajós jelölt bejelentkezett Houstonból, úgyhogy őket is idehoztuk a srácoknak. Másik oldalról pedig azt gondoljuk, hogy azért is illeszkedik az űr az MVM-hez, mert egy új stratégiánk van, ahol egy nagyon erős fejlődést szeretnénk, egy nagyon ambiciózus fejlődési utat szeretnénk befutni, és azt gondoljuk, hogy szinte a határtalan csillagos ég is itt áll előttünk, amit el tudunk hozni, be tudunk mutatni a srácoknak.
Miért fontos ez az MVM-nek, illetve az MVM csoportnak?
Egy ekkora vállalat, mint az MVM, felelősséget kell vállalni az elesettekért, a hátrányos helyzetűekért. De azt gondoljuk, hogy mindemellett fontos az, hogy a fiatalokra nagyobb hangsúlyt helyezzünk. Őket valahogy meg kell fognunk, meg kell ragadnunk. Az ilyen rendezvények azok pont jó arra, hogy egy kicsit az MVM világát közelebb hozzuk a gyerekekhez.
Van olyan fiatal, aki visszatért akár az élménynapra, akár az MVM-be 15-16 év után?
Nagyon sok visszatérő vendégünk van. Sok-sok gyerek már tavaly is itt volt, tavaly előtt is itt volt. Én ma reggel kaptam egy SMS-t egy anyukától, hogy a gyerkőc már 3 napja nem alszik. 3 napja az űrről, az űr utazásról beszélgetnek otthon. Azt írt az anyuka, hogy valószínűleg ez még itt fog tartani a hétvégére is, és reggel 5-kor kelt a gyerkőc, hogy el ne késsen, miközben itt laknak 2 utcára. Szóval ezt az élményt tudjuk odavarázsolni a gyerekeknek.
Felnőtteknek is adtak, pontosabban a felnőttek által vezetett alapítványoknak 100 millió forintot osztottak szét. Mi alapján kik kapták ezeket az összegeket?
20 intézményes alapítvány kapott összesen 100 millió forintot az MVM-től. Ezek olyan alapítványok, akik a gyerekgyógyászatban, a gyerekek lelkének gyógyításával foglalkoznak, és nagyon fontos társadalmi küldetésük van alapvetően a gyerekek világához kötődően és a gyerekek gyógyulásához kötődően. Mi azt gondoljuk vállalatként, hogy fontos az ilyen társadalmilag nagyon fontos és nagyon kulcs szerepet betöltő alapítványokat anyagilag is támogatni. Fontos az, hogy a gyerekek ma jól szórakoznak, de fontos az, hogy a mindennapjaikban boldogságot, gyógykezelést csempésző alapítványok szintén támogatásban részesüljenek, hogy minél magasabb színvonalon tudják ellátni a tevékenységüket. Ez vezérel minket.
Mátrai Károlyt, az MVM csoport vezérigazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!